Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük néked a mai napot. Köszönjük néked, hogy eljöhettünk ide a templomba. Örvendező szívvel, hálás szívvel, vagy éppen szomorú szívvel. Köszönjük te néked azt, hogy megállhatunk most előtted, és hozzád emelhetjük a mi szívünket. Kérünk téged arra, hogy áld meg a mai Isten tiszteletünket a te jelenléteddel. Köszönjük néked, hogy a te jelenléted, közelséged az minden jónak és szép dolognak a forrása szívünkben és életünkben. Te vagy az, aki igazán meg tudsz gazdagítani bennünket, és tudsz olyan emberré tenni, akik másokat is gazdagítanak. Akik nem tönkretesznek maguk körül mindenkit, hanem akik építenek. Köszönjük te néked, Úrunk Jézus, hogy olykor nehéz időket adsz az életünkbe, azért, hogy megtaníts bennünket a te rendeléseidre. Köszönjük néked, hogy a te rendeléseid azok örökkévalóak, és azok megállnak, azok igazak, azok szentek, és a mi szívünk és lelkünk támaszai, megújítói életünknek. Köszönjük néked, hogy rendeléseid közül is kiemelkedik az örök evangélium, amely azt mondja, hogy meghaltál értünk a kereszten, föltámadtál és élsz, és nekünk lehet bűnbocsánatunk, és élhetünk veled megbékélt közösségben, új életben. Köszönjük néked, hogy hívsz minket erre az életre ma is. Áldunk azért, mert magadhoz vonzol, és köszönjük néked, hogy ez egy szeretetteljes, de ugyanakkor hatalmas és erőteljes vonzás, aminek a tiéd, a választottaid soha nem tudnak ellenállni. Kérünk, áld meg ma Isten tiszteletünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma összegyűlnek a templomokban az emberek. Szólj hozzájuk is, mint ahogy hozzánk is, személyesen, drága igéiddel. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Istenünk igéit. Máté evangéliumából a 7. részből olvassuk az Úr Jézus szavait. Máté evangéliumának 7. részéből, a 13. és 14. versből. Máté evangéliumának 7. részében a 13. és 14. vers így szól hozzánk. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Kedves testvéreim, emlékeztetlek benneteket, hogy itt a gyülekezetben az Úr Jézus Krisztus tanításaival foglalkozunk vasárnapról vasárnapra, és a tanításait, amik így első pillantásra meglehetősen szerteágazók, ezeket a tanításokat mégis gyönyörűen keretezi, egybefoglalja az Isten országáról szóló tanítása. Az Isten országának az életrendjét mutatta be az Úr Jézus annak idején a hegyi beszédnek nevezett beszédsorozatában, és ebből a beszéd sorozatából, tehát a hegyi beszédből származik ez a mostani felolvasott ige versünk is, ami már a hegyi beszéd vége felé közeledve hangzott el. Nyilván, hogy ezt a hegyi beszédet Jézus a tanítványainak mondta elsősorban, de hát hallották ezt ott mások is, érdeklődő emberek is, és így egyáltalán nem is csodáljuk, hogy felszólította a tanításának a hallgatóit, hogy végül is higgyenek ő benne, lépjenek át a szoros kapun, és kezdjenek el egy akarata szerint való életet élni, járjanak a keskeny úton, amely út a menny felé vezet, az örök élet felé vezet. Van egy másik út is, ahogy mondja, ez a széles kapunak a széles útja, ami a pokolba vezet. Ne azon járjanak, hanem most jöjjenek és csatlakozzanak ugye őhozzá hallgatói. Így jutnak el Isten országába. Hát ez a ige, amit így elolvastunk ma, ez nem csak az ottani embereknek szól, hanem nyilván nekünk is, neked is, nekem is szól. És ebbe mélyüljünk egy kicsit bele, Jézusnak ezekbe a gondolataiba, és ma azt vizsgáljuk, hogy ebben a pár mondatban elénk festett két kaput, elénk festett két utat, két utitársaságot és két végcélt. Nézzük sorba, hogy mit is akart nekünk is tanítani az Isten fia, a mi megváltó úrunk. Mert ő mondta el ezt a tanítást, nem Buddha, és nem Mohamed, meg nem Marx. Nos, először is a két kapuról beszéljünk. Azt mondhatjuk a Szentírás alapján, hogy eljön egy nap az életünkbe, amikor is két kapu áll előttünk. És az egyik, azt mondja Jézus, ez egy nagyon széles kapu. Mögötte a széles út tárul elénk, sötét és szörnyű vége nem látszik még ennek a széles útnak, de majd odaér ez az út szépen, biztosan. Viszont most még a kapunál vagyunk. És van egy másik kapu is. Ez egy nagyon szűk, nagyon szoros kapu. És utána jön egy nagyon keskeny út, aminek a vége nem látszik, de az a fényességbe, az örök életbe ér. Viszont most még csak a kapunál állunk. Az életünkben van egy ilyen pillanat, vagy talán kétszer-háromszor is megtörténik az emberrel, hogy eljön ez a pillanat. És választani kell, hogy melyik kapu lépünk be. El kell határozni, hogy melyik kapu lépünk be. Nyilván könnyebbnek tűnik a széles kaput választani, mert a széles kapu az annyira széles, hogy ott mindent vihetünk szépen tovább. Minden maradhat a régiben. Az önistenítésünk, az önhitségünk, az önimádatunk, az öntörvényűségünk, az önelégültségünk, az önteltségünk, az önigazultságunk, az önmegvalósításunk, ez az egoizmusunk maradhat a régiben. Könnyűnek tűnik ezt választani, és folytatni tovább, maradni olyannak, amelynek voltunk, és nem változtatni semmit. Élhetünk tovább úgy, ahogy eddig. És a szűk kapu? A szűk kapu az nem más, mint az Úr Jézus, ahogy utaltam rá az előbb. Olyan szűk, mint a tűfoka. Ahhoz, hogy átlépjünk rajta, áldozatát elfogadó és magunkat oda bízó hit szükségeltetik. De ehhez el kell engednünk az önistenítésünket, az önhitségünket, az önteltségünket, az önimádatunkat, az önmegvalósítási törekvésünket, az egoizmusunkat, az individualizmusunkat. Érte és miatta kell elengedni. Bocsánatot kérhetünk, megköszönve a drága véren szerzett megbocsátást, és új életet kezdhetünk hittel, ő vele. Egy olyan új életet, amiben ő lesz, az ige lesz a szívünknek és az életünknek a főszereplője. Ő az értünk meghalt és feltámadott Jézus. A lényeg, hogy Jézus a szoros kapu. Ő a szoros kapu. Amikor ezt mondom, akkor kizárólagosan értem, mert ő is kizárólagosan értette. Teljesen exkluzív módon ő az egyetlen kapu, az egyetlen szoros kapu, amely a keskeny útra és az örök életre vezet. Ezzel a kifejezéssel persze nyilván éles ellentmondásba keveredünk a mai közgondolkodással. Mert ma olyan embereknek kell beszélnünk, akik Jézusról, mint az életre, az örök életre, az üdvösségre vezető, az Istennel való közösségbe vezető egyetlen kapuról, illetve útról se akarnak tudni. Akik azt mondják cinikusan, hogy annyiféle vallás van. Mindegyik mást mond, egyikbe se lehet megbízni, mindegyik ugyanazt ígéri. Valamiféle istenséggel való egységet, közösséget, boldogságot. Tehát mindegyik valami emberi kitaláció, tulajdonképpen egyik se igaz, a másik se igaz. Nem lehet tudni az igazságot. Maradjunk annál, hogy éljünk önmagunknak, szerezzünk minél több pénzt, élvezzük a mát, és cinikusan legyintenek. Van persze egy másik csapat is, akinek beszélünk Jézus exkluzivitásáról. Ezek a pluralisták, nevezzük őket most így. A pluralisták, akik azt mondják, hogy minden vallás az istenséghez vezet, és a boldogsághoz. Egyik se igazabb a másiknál. Mindegyik egyenrangú út az istenséghez. Mindegyik út a hegytetőre vezet. Egyik se igazabb a másiknál. Mindegy, hogy melyiket hiszi valaki, mindegy, melyiket vallja valaki, mindegy, hogy melyik vallás, csak úgyis mindenki ugyanoda. Nincs egy üdvözítő. Egy üdvözítő hit. Az egyedüli kapu, ugyan már. Mi tudjuk, hogy sok kapu van, és mindegyik ugyanoda vezet. Hát ők is csak legyintenek, amikor Jézus exkluzivitásáról hallanak. Amit nem én egyébként, és nem mi hirdetünk, hanem maga Jézus hirdetett. Persze vannak még, ma még egy harmadik csoport, a liberális keresztényeknek a csoportja, akik látszólag egyetértenek velünk, és azt mondják, hogy persze, persze, Jézus az egyedüli út az üdvösségbe, a boldogság birodalmába, Istennel való együttlétbe, de nem kell őt személyesen ismerni. Nem kell hinni ő benne ahhoz, hogy ő megmentsen valakit. Elég, hogyha valaki becsületes emberként él, mindegy, hogy zsidó, iszlám, hindu vagy micsoda, Jézus az egyedüli üdvözítő megmenti az ilyen becsületes embereket. Igen, nincs más névben üdvösség, csak ő benne, de ez az üdvösség azoké is, akik nem hisznek benne. Nos, hát az Úr Jézus azt hiszem, hogy nem erről akart beszélni. Ő valószínűleg ma sem értene egyet a szkeptikusokkal, a kijelentést tagadó pluralistákkal, az ugyancsak Isten igéjét megtagadó liberális keresztényekkel, mert ő mást mond. Ő nagyon leegyszerűsíti a bonyolult világot, amikor azt mondja, hogy két kapu áll előtted, csak kettő. Egy széles, meg egy szűk. Nem morfondírozzál rajta, hogy most még hány kapu van, meg hány út, meg hány végcél. Nem, csak kettő van, mondja az Isten fia. Az ember élet Isten, aki meghalt és feltámadott, aki legyőzte a halált. Csak két út van előtted. Én vagyok az, a két kapu van előtted, az egyik én vagyok, a másik meg az a másik, ahol élhetsz tovább önmagadnak, meg önmagadért, meg önmagad szerint. Nos, ő egyedülálló, és nem hagy teret más vallásoknak, más ideológiáknak, más filozófiáknak. Az üdvösségbe ezek nem vezetnek el. Ennek teljes mértékben megfelel az apostoli igehirdetés, mert amikor elindultak Péter apostolék és a többiek ugye a misszióba, és Krisztust elkezdték hirdetni a nagyon-nagyon pluralista, nagyon szinkretista római birodalom területére, akkor ők ott bevállalták ezt, hogy Jézus az egyedüli. Nincs más név, amely által kellene megtartatnunk. És Jézusról, mint páratlan jelentőségű, nem vallás alapítóról, hanem szeméről beszéltek, mint üdvözítőről beszéltek. Ő a szoros kapu, akin át kell lépnünk, belévetett bizalommal, megvalva neki a bűneinket, új életet kell kezdenünk. És akkor üdvözülünk, különben nem. Még egy másik oldalról is próbálom ezt megközelíteni, és egy kicsit kidomborítani Jézus páratlanságát. Tudnélik, mindenki látja azt manapság, hogy az erkölcsi élet területén elég súlyos bomlási folyamat tapasztalható. Hogy így finoman fejezzem ki magamat. Ennek okát firtatva, Sokan azt mondják, hogy azért van ez az erkölcsi káosz, ami egyre, mintha egyre csak nőne, mert az emberek elfordultak a keresztény erkölcstől. És hát mi lenne a gyógyszer ebben a helyzetben? Mi lenne más a gyógyszer, mint az, hogy a kereszténységnek az erkölcsi ideáljait újra az emberek elébe állítjuk, és megpróbáljuk őket rábírni, hogy kövessék a keresztény erkölcsi ideálokat. Érvényesítenünk kell a keresztény erkölcsi ideálokat, mert különben az erkölcs a világba összeomlik. És aztán nézegethetünk a magunkra, meg egymásra. Kellene mindent elkövetnünk, hogy a keresztény erkölcsi értékeket respektálják az emberek. Össze kell fogni a világ kereszténységének. Egy közös keresztény frontot kell kialakítani az erkölcs restaurálására. Nos, ezek igen kegyesen hangzanak, testvérek, ezek a szavak, de le kell szögeznünk azt, hogy a kereszténységnek nem az a küldetése, hogy erkölcs prédikátor legyen egy erkölcstelenné váló világban. Jézus nem azt mondta az ő követőinek, hogy hirdessétek a keresztény erkölcsi értékeket az embereknek, hanem azt mondta, hogy őt hirdessük az embereknek. És van némi különbség. Az embereknek nem keresztény erkölcsre van szükségük, testvérek, elsősorban, hanem az Úr Jézus Krisztusra. Az Úr Jézus Krisztusra. Ő előrébb való, mint a keresztény erkölcs, aki majd benne bízik, és hátat fordít az egoista életének, és új életet kezd Krisztus követésébe, az majd elfogadja a keresztény értékeket, és azok szerint fog élni. A szabad is lesz erre, hogy azok szerint éljen. De ez a keresztény erkölcsi értékrend nem kerülhet Jézus Krisztus helyére. Mert a szűk kapu nem a keresztény erkölcs, hanem Jézus. A megváltó Úr, a kereszt, az üres sír Krisztusa, aki mindenkitől elhagyatva és megvetve halt meg a Golgota keresztjén, és utána legyőzte a halált és feltámadott. És aki hív bennünket, hogy higgyünk benne és kövessük őt, és aztán tegyünk róla vallomást az emberek előtt. Mi nem keresztény értékekért harcolunk elsősorban, testvérek, egy erkölcsileg lassan halott világban, hanem Jézusért harcolunk. És Jézusért harcolva harcolunk a keresztény erkölcsi értékekért. A kapu széles, vagy egészen szűk? Megértettük, hogy a széles kapu az miért olyan széles, megértettük, hogy ez meg miért olyan szűk, mert ebből csak egy van, és ez nem más, mint egy személy, az Isten fia Jézus. De folytatom egy kicsit, mert Jézus is folytatta, és beszélt arról, hogy két út van. A két kapu mögött két út kezdődik. Az első a széles út. Néhány kézirat hozzátesz, hogy a könnyű, széles és könnyű út. De hát ez a csak ilyen későbbi kéziratok nem annyira tűntek hitelesnek. Úgyhogy ez az eredeti mi szövegünkben nem fordítatott bele, csak széles. De való igaz, hogy könnyű is. Ez egy olyan széles út, hogy minden és mindenki elfér rajta egymás mellett. Minden ideológia, minden filozófia, minden nézet, minden vélekedés, minden vallás, mindenki ott szépen megférnek rajta egymás mellett. A legfőbb erény, hogy így mondjam, ezen a széles úton, a legfőbb erény a relativizmus. Manapság ugye ez a végső igazság tagadása, így is fogalmazhatom. Nincs végső abszolút igazság, nincs egy vonatkoztatási pont, amihez mindenki idomulhatna, alkalmazkodhatna. Sok igazság van, mindenkinek igaza van, mindenkinek igaza van. Nem lehet megmondani, hogy valakinek nincs igaza, vagy igaza van. Mindenkinek igaza van. A relativizmus. Ebből a relativizmusból jön a legfőbb érték. A széles út legfőbb értéke a korlátlan szabadság. Itt minden szabad. Minden szabad. Ha valaki úgy érzi férfi létére, hogy ő nő, vagy a 70-80 társadalmi nem közül valamelyik, akkor az is lehet, mert szabadság van. Ha valaki úgy érzi, hogy meg akarja ölni az anyamébe a gyermekét, ölje meg, szabadság van. Ha valaki úgy érzi, hogy ő egy, nem egy férfivel, hanem egy másik férfivel, vagy nem egy nővel akar összeházasodni, hanem egy másik férfivel, azt is lehet. Nő is nővel házasodhasson össze, áldja meg az állam, áldja meg az egyház, mert szabad, meg is áldja. Minden szabad. Nincs végső igazság, akkor minden szabad. Dosztojevszki szerint nincs Isten, akkor minden szabad. Fogadjuk el ezen a széles úton a végtelen sokszínűséget. A végtelen sokszínűséget, a pluralizmust. Ez az út, ez végtelen sokszínű, ez az opciók tárháza, ahol minden lehetséges, kulturális, vallási, gazdasági, szexuális területe, minden lehetséges. Ez egy sokszínű út. Ilyen LMBTQ sokszínűség jellemzi. Itt nincs végső igazság, itt abszolút korlátlan szabadság van, és itt pluralizmus van. És ezen az úton elérünk majd a nyílt társadalomba. Ez az ideológia jelenleg. Régebben más ideológiák voltak, most ez van a terítéken. A nyílt társadalom, ez lesz a szép új világ. A szép új világ, amiben még az emberek se fognak meghalni, mert majd az agyunkat beleütetjük egy komputerbe, egy robotba, és majd abba tovább élünk. Legyőzzük még a halált is. Majd mi újjáteremtjük ezt a világot, gondolja ezen az úton járó nagy sokaság. Hát ez a széles út, testvérek. A széles út, és hát... Na, ezzel szemben van Jézus szerint egy másik út, a keskeny út. Ez a keskeny út, testvérek, láttuk az előbb, hogy a megváltó Jézus Krisztusba vetett hittel kezdődik. És aztán folytatódik, ha az előbb azt mondtam, hogy a széles úton nincs végső igazság, a keskeny úton van végső igazság. Van abszolút igazság. Ha a széles úton azt mondtam, hogy abszolút szabadság van, akkor itt azt mondom, hogy valóságos szabadság van, de vagyis olyan szabadság, aminek vannak korlátai. És ezeket a korlátokat, ezeket Jézus és az ő igéje jelentik. Ettől szűk ez az út, hogy Jézus és az ő igéje, az ő akarata jelentik a mozgásteret az ezen járó embereknek. Igyekszünk megmaradni abban, amit Jézus mondott. Ez úgy is mondhatom, hogy a keresztény életszentségnek az útja. Ez nem egy ilyen partalan valami. Ez a keskeny út, aminek nincs igazából kontúrja, úgy elmosódik valahol, hanem van kontúrja. Van, amit lehet, van, amit nem lehet. És hogyha én keresztény ember vagyok, akkor ehhez tartom magamat. Jézusom, az én megváltó Uram mit kíván tőlem? Ez a napi kérdésem. Ez volt Pál apostolnak a kérdése a megtérésekor. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Hogy határozod meg ezt az életmódot, amiben nekem élnem kell? Itt nem az egyéni érzések döntenek. A széles úton ott valószínűleg ezek az egyéni hangulatok, érzések szabályozzák az emberi döntéseket. Itt nem, itt Jézus szabályozza, az ige szabályozza. Azt mondja C.S. Lewis az önélet rajzában, hogy fiatal koromban oda jutottam, hogy a hiszek vallomását átváltoztattam arra, hogy úgy érzem, hogy. Úgy érzem, hogy. Az ember úgy érzi, hogy, írja. Micsoda megkönnyebbülés volt ez akkor a számomra. A kijelentés zsarnoki holdfényétől elfordultam a magasabb eszme hűvös félhomályához. Könnyű volt, itt semminek nem kell engedelmeskedni, semmiben nem kell hinni, csak abban, ami megvigasztal, vagy éppen felizgat. A keskeny út, testvérek, nem ez. Ő is belátta aztán, hogy ez nem vezet sehova ez az út, illetve rossz helyre vezet. A keskeny úton az élet legfőbb iránytűje Jézus akarata, a bibliai kijelentés. Ez ismétlem, hogy korlátot szab, határt szab nekünk, de e korlátok között nagyon nagy szabadságunk van. És ez nem egy korlátlan szabadság, hanem erre mondtam, hogy valódi szabadság. Ezért mondta Jézus, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Szabad vagyok a bűnre nemet mondani, szabad vagyok az erényre, a szentre, a jóra, az igazra igen mondani, és aszerint élni. Akkor is, hogyha az egész világ körülöttem mást súlykol az agyamba, és mást vár el tőlem. Mert mindenki azt várja, hogy hazudjál te is, kaparj kurta, neked is jut, ezt várják tőle. Én nem. Szabad vagyok nemet mondani erre, és odaadni magam Jézusnak, és a szent akarata szerint igyekezni élni, nem a világtól elfordulva, nem a világból kivonulva, hanem benne a világban, a munkahelyemen, a gyülekezetemben, az otthonomban. Élni egy tiszta életet. Ez az út, ez a keskeny út, testvérek, ez nem egy nagyon könnyű út, de nagyon szép út. Ez egy áldott út. Akik ezen járnak, ezen élnek, azok tudják közületek, nem kell magyarázni. Az igazi keresztjének tudják, hogy ez egy gyönyörű út. Ez egy olyan élet, amit élhetünk, ami egy áldott élet. Isten áldása van rajtuk. Áld minket. És ráadásul nem vagyunk egyedül, hanem Jézus mellettünk van. Ott van mellettünk. Mindig számíthatunk rá, akár esik, akár fúj, akár az öröm magaslatain járunk, akár a halál árnyék a völgyébe, ott van mellettünk. Ezt mondhatom most én is nektek, mert az Úr most átvitt minket is egy ilyen nehéz próbatételen a feleségem kapcsán. De ott volt mellettünk, és vezet minket, és hordoz a tenyerén, és elől, hátul körülzár minket, és fölöttünk tartja a kezét. Ez olyan csodálatos ezen az úton, a keskeny úton járni, mert van valaki, akiben bízunk, és ezen az úton mi tudjuk, hogy honnan jöttünk, és tudjuk, hogy hova megyünk, és tudjuk, hogy miért élünk, és tudjuk, hogy mi az életünknek a legfőbb feladata. És betöltjük azt a rendeltetést, amire tulajdonképpen teremtettünk, mert dicsőítjük a mi megváltónkat. Szóval is, meg az életünkkel is. Hát két kapu, mögötte két út. És van két társaság. Ez már a harmadik pont. Mert azt mondja Jézus, hogy a széles úton nagyon sokan járnak. Sokan járnak. Tulajdonképpen oda születik mindenki, de mondtam az elején, hogy az életben van egy pillanat, amikor ezt még választjuk is tudatosan. Gyakorlatilag az előbb említettem, hogy itt nincs végső tekintély. Itt az ember a végső tekintély, az egyén a végső tekintély, aki maga szabja meg, hogy ő micsoda, vagy kicsoda. Maga teremti meg az identitását. Ők költőjén kifejezve a korlátlan szabadság vándorai, a mérhetetlen individualizmus hívei. Ez a sokaság, ez rendkívül sokféle. Nem akarom itt most ezt taglalni előtetek, de vannak köztük nyilvánvalóan cégéres gazemberek, meg bűnözők, hazudozók és tolvajok is, de nem mindenki ilyen. Nehogy félreértsük ezt a dolgot. Nagyon sok jó ember jár ezen a széles úton. Nagyon sok jó ember. Igen, művelt emberek, tudós emberek, kedves emberek, jó szándékú emberek, jó akaratú emberek, segítőkész polgárok. Kifogástalan már az életük. Nagyszerű emberek, föl lehet rájuk nézni, példaképszerű emberek, mint a Karikó Katalin, meg társai. Sőt, testvérek, ezen a széles úton még vallásos emberek is járnak. Olyan emberek, akik nagyon vallásosak, akik templomba mennek, akik imádkoznak, akik zsoltárt énekelnek, akik még a Bibliát is előveszik, van, amelyiken még palást is van. Nagy egyházi tisztségekbe lehetnek. Tehát, testvérek, nem csak kocsmatöltelékek vannak a széles úton, nehogy félreértsük, hanem jó emberek, sőt, vallásos emberek is. Van, amikor csoportokba verődnek, olyan csoportok, akiknek zászlajára föl van írva, hogy Isten, haza, keresztjén, erkölcs. Ilyenek is. És nem is veszik észre, hogy hol járnak. Nem veszik észre, hogy a széles úton vannak. Ott hömpölyög ez a nagy sokaság. Összetartja őket a média. Leginkább a média szokta összetartani őket, a média gerjesztette tömegpszichózis.
ülnek a telefonjukon, nyomogatják, egyik izéről a másikra ugrálnak, hogy akkor mit mondotta, nem tudom ki. Ja, hallotta a testvér, hogy mit mondott, már idézőjelbe teszem a testvér szót, hogy mit olvastunk az Indexen, meg ott, aj, ez tartja őket össze. Ugyanaz a rockbanda, ugyanaz a celebbanda. Vannak ilyen csoportosulások. Sokan járnak, úgy sodródik az egész, úgy hömpölyög az egész. Ennyien tán csak nem tévedünk. De mi vagyunk a sokaság. Biztos, hogy az ateistáknak van igaza, mert mindenki ateista. Biztos, hogy a materialistáknak. Mert mindenki materialista. Hát megszoktuk már egymást. Így éltünk, így öregedtünk meg. Micsoda, hogy innen le kéne lépnünk erről az útra. Hát mit fognak szólni a haverok, akikkel együtt leéltük az életünket? A pártársak, a nem tudom, elvtársak, a nem tudom én kicsodák. Köpjem szembe magamat és váltsak, térjek át egy másik útra, ugyan már. Különben is itt vannak soka, nem fogom lejáratni, kinevettetni magamat. Itt van a sokaság. És megy a sokaság, hömpölyög a sokaság. És sodornak magukkal milliókat, testvérek. Az összekötő kapocs persze nem a média, hanem az összekötő kapocs, hogy soha nincs szó Istenről. Ha szó is van, akkor jobb lenne, ha nem lenne. Nincs szó Jézusról, ez már biztos. Ha szó van, az is rossz. Hamisság, hazugság. Nincs szó a keresztről, nincs szó az üres sírról, nincs szó bűnről, nincs szó kegyelemről. Mindez ad acta van téve. Ez egy szekularizált társadalom. Itt ilyenekről már nem beszélünk. Ez nem téma. Nem téma. Ha győzök, én győztem. Nem Isten segített hozzá, ugyan Isten kit érdeke. Ha sikerül valami, Isten, én, meg a munkatársai mit, meg a csapat, még hogy nekiadjunk dicsőséget, minek? Eszünkbe se jut. Nem is jut eszünkbe az Isten. Sömpölyög a sokaság, testvérek. De van egy másik út is. Ez a keskeny út, mondja Jézus, és itt is van egy társaság. Itt azt mondja, kevesen vannak. Kevesen vannak, mert Jézus látta azt, hogy már akkor, amikor ő itt volt, akkor is csak kevesen csatlakoztak igazán ő hozzá. Kevesen szegődtek a követésébe, és ez egy valódi zsidó kisebbség volt. De Jézus tudta azt, hogy majd ha pogányok közé mennek az enyém, ott is kisebbség lesznek. Kevesen lesznek, nem lesznek sokan. Ezt az utat meg kell találni, mert úgy ágazódik le szinte, mintha ezt mondaná, hogy nem is lehet észrevenni, de észre lehet azért venni. Csak elmennek mellette. De mintha ő fel akarta volna hívni a figyelmet erre az útra, hogy itt vagyok én is. És velem egy új élet kezdődhet el. Jöjjetek, ti, jöjjetek, jöjjetek! Ez a társaság, amelyik enged Jézus szavának, testvérek, ez egy igazán felszabadult és boldog társaság, akik így visszanéznek arra, hogy mi is ott jártunk a széles úton, de most meg már itt vagyunk a keskeny úton. Hú, de rossz volt ott lenni. De jó most itt lenni, nem? De jó itt lenni. Fölsóhajtunk. Hogy furdalt a lelkiismeret bennünket ott? Nem beszéltünk róla, de furdalt. Itt meg tiszta a lelkiismeretünk. Hú, de féltünk a haláltól ott. Állandóan eszünkbe ne jusson a halál. Itt meg, ha eszünkbe jut, tudjuk, hogy az is csak egy kapu lesz, ami által hazaérünk. Nem félünk. Itt boldogok vagyunk, itt szabadok vagyunk, hogy utaltam is rá az előbb. Itt szabadok vagyunk. Nem azt kell csinálnom, amit a többiek csinálnak. Nem utánuk kell kutyagolnom, miközben hangsúlyozom, hogy én mennyire önálló vagyok, hanem mehetek egy más úton. Beszélhetek tisztán, gondolkozhatok tisztán, segíthetek, odahajolhatok, és így tovább, szerethetek röviden. Van értelme az életemnek, nem csak az enyémnek, a mellettem élőnek is, a mellettem lévőnek is, a mellettem bandukolónak is. Igen, nem is egyedül vagyok itt, hanem itt többen vagyunk, egy kis közösség vagyunk. Egy társaság vagyunk, akik szeretik egymást. Akikkel itt jön Jézus is, de mi is szeretjük egymást. És segítjük egymást, és ott vagyunk egymás mellett. Kicsi a társaság, de jó úton járunk. Mi itt ő dicsőítjük. Őt szeretjük, érte élünk, érte halunk. Krisztus a mindenünk.
Ne tévesszük össze, testvérek, ismét mondom ezt a dolgot, hogy ne tévesszük össze a keskeny úton járó kis társaságát, a Jézussal élők és a Jézus akaratát keres emberek társaságát a keresztényekkel, vagy keresztjénekkel. Mert a keresztényeknek, vagy keresztjéneknek egy óriási csapata van, amelyik a széles úton bandukol. Ott bandukolnak. Őket az jellemzi, hogy Isten nevét, ahogy mondtam az előbb, Isten nevét szívesen föltűzik az ászlóra, meg föltűzik azt is, hogy keresztjén erkölcs, meg életvédelem, meg föltűznek ők mindent az ászlójukra, csak az a baj, hogy Jézus nincs jelen a szívükbe és az életükbe. Ez a fő probléma. És akinek Jézus nincs jelen a szívébe és az életébe, soha nem lépett át a szoros kapun, és nem lépett rá a keskeny útra. Ő még mindig ott megy a széles úton, akármilyen vallásos jelszavakat skandál. Ez különbözteti meg az igaz keresztjéneket az álkeresztjénektől, a hamis keresztjénektől, az önmagukat becsapó keresztjénektől, akik magukatról azt hiszik, hogy ők keresztjének, de igazán nem azok, hogy Jézus nem jelen nekik semmit. A Jézus, most így mondom részletesebben, a keresztje nem jelent semmit. A feltámadása nem jelent semmit, az élete nem jelent semmit. Nincs jelen az életükben Jézus, nem érdekli őket Jézus. A fizika, a matematika, a kémia, a sport, a mit tudom én milyen, az érdekli, abba bele tudnak merülni, a gazdaság, a nem tudom én, ezzel nyakig. De Jézus, de azért Isten, meg haza, meg emberiség, meg életvédelem, meg minden. Ez az álkereszténység, testvérek. Ezek a széles úton mennek, majd egyszer, hát ha egyszer majd magukhoz térnek, mert nem rossz ez, csak mégse elég. Mi nem ez a társaság vagyunk. Nekünk az ászlajunkon Jézus neve van, és érte vállalunk mindent. Érte élünk, és érte meg is tudunk halni, ha kell. Mi nem fogunk hallgatni a politikai korrektség nevében, vagy érdekében, hanem vele élünk, vele kelünk, vele fekszünk, tőle fogadunk jót, rosszat, neki éneklünk, ő benne gyönyörködünk, és azt keressük, hogy mivel dicsőíthetnénk meg igazán a mi megváltó Urunkat, várjuk őt vissza, hozzá készülődünk, és mindegy, nem érdekel minket, ha a széles úton felén köbdösnek az emberek, vagy mondanak, amit mondanak. Előre nézünk, és megyünk. Krisztusba kapaszkodunk, kegyelemből élünk, szeretetéből élünk. Ez a társaságunk. Nem nagy társaság, de ez jó társaság. És elérek az utolsó ponthoz, mert nem csak két kapu van, két úttal és két úti társasággal, hanem van két végcél is. A tágas kapu széles útja, azt mondja az Úr Jézus, hogy így mondta itt, hogy a veszedelemre visz. Na, nem a személyiség kioltódásába, nem a megsemmisülésbe, nem a nagy boldogító fényességbe, hanem a veszedelembe. Ezt nem azért mondta, hogy ijeszgessen, bár meg is lehet tőle akár ijedni, hanem azért, mert ez a helyzet. És ha valaki ezt tudja, hogy hova vezet ez az út, az Jézus. Ő is megjárta ezt az utat, a veszedelembe elsüllyedt, csak nem maga miatt, hanem mi miattunk. Ő tudja, hogy van pokol, leszállt oda. Megismerte, azt a bűneink miatt ismerte meg. És tudja azt, hogy aki nem fog benne hinni, az oda fog jutni. Nem akar, hogy oda jussunk, de oda fogunk jutni, ha nem törődünk vele. És kikapcsoljuk az életünkből. A veszedelembe. Jézus ezt máshol is elmondta, testvérek, más szavakkal, más képekkel. Egyik kép se nagyon szívmelengető. Nevezte külső sötétségnek, levezte sírásnak, fogcsikorgatásnak, tűznek. Egy olyan helynek, ahol az ember ott van, testestől, lelkestől, és egy szikrányi remény nincs, hogy ebben az ő szenvedésében valami változás történhetne. Egy szikrányi remény. Ott van, és a legnagyobb probléma azzal, hogy ott van, az, hogy nincs ott jelen az Úr. Nincs ott jelen Isten. Nincs ott jelen Jézus. És ezért nincs ott jelen semmi szép, és semmi jó. Mert Isten és az Úr Jézus minden szépnek és jónak a foglalat, és hogyha valahol ott nincs ott, akkor ott iszonyú hiány van.
Ez az egyébként, ami már a széles út vándorait is borzasztó boldogtalanná teszi. Mert hiába a színek, hiába a tamtam zene, hiába a happy, hiába a büszkeség felvonulás, hiába a nagy örömködés, ezek az emberek miközben nevetnek is tele vannak félelemmel, tele vannak aggodalommal, hamis önvigasztalásokkal, boldogtalansággal, mert az Úr nélkül élnek, Jézus nélkül élnek, és vele már a széles út se olyan vidám, fényes lokál, nélküle nem. Akkor milyen lesz majd a pokol? Ahol aztán még annyi se lesz, hogy nyúlhatok legalább a pia után. Azt egy kicsit öntögethetek, hogy elfelejtsem, hogy mennyire félek, meg mennyire nyomorult vagyok. Meg mennyire nincsenek válaszaim az életkérdésekre, és mennyire értelmetlen az egész, amit csinálok. Meg ott nem tudok elmenni Szlovéniában, meg nem tudom a Bahama-szigetekre. Vagy egy kicsit kikapcsolódjak, és megpróbáljak felejteni, és megváltani magamat valahogyan. Ott nem lehet már belevetni magunkat a munkába, hogy belefeledkezve a munkába megtaláljuk a megváltásunkat. Nem, testvérek, ott nincs már ilyen. Ez a pokol. Majd ott gondolkozhatnak, hogy ott volt egy kapu, valami szűk kapu, ami mellett elmentünk, mintha mi is volt a neve. Mi is volt a neve. Nem jut eszükbe a neve. Valaki azt mondta, hogy a pokol az a hely, ahol nem jut eszébe az embernek Jézusnak a neve többé. És nem tudja segítségül hívni. A másik út az vigasztalóbb. A másik út végcélja, azt mondja Jézus, ahol kevesen járnak ezen a keskeny úton, de ez az út az életre visz. Az életre visz. Vagyis ez azt jelenti, hogy Jézushoz visz. Mert Jézus mondta magáról, ő az élet, az út igazság és az élet, a zói, az örök élet. Ez hozzá vezet. Testvérek, ha Jézusra bízzuk magunkat, és elkezdjük az ő akarata szerinti életmódot élni, végül hozzá fogunk befutni minden szépség és minden jóságnak a foglalatához, ami áldott megváltónkhoz, és vele töltjük az örökké valóságot. Azzal a valakivel, aki szeretett minket, és meghalt a bűneinkért, aki megváltott minket, aki nekünk bűnbocsánatot szerzett, aki feltámadt, aki él, aki velünk van minden napon a keskeny úton, akinek a jelenléte teszi teljessé a földi életünket is ezen a keskeny úton. Egyszer hozzáérkezünk meg feltámadott testbe, az új égre és az új földre, az örök életbe. Ismétlem, vele már itt is jó, de akkor milyen lesz ott? Milyen jó lesz majd ott? Nem nagyon feledkezünk bele ebbe a mostani világba. Nem kell. A helyén kell kezelni. Mert tudjuk, hogy ami jön, az jobb lesz. Mert ott lesz velünk az Úr. Az életre visz Krisztus. Befejezem, testvérek. Jézus ezt a tanítását tulajdonképpen egy nagy felszólítással kezdte. Menjetek be a szoros kapun, és ezzel az összes hallgatóját, bennünket is, egy ilyen választási helyzetbe hoz. Válasz! Ne holnap válasz, mert ráérünk arra még, hanem ma válasz. Nem szeretjük ezt, tudom, de választanunk kell. Válaszd Jézust és a követése útját. Na most, amikor ezt mondom, testvérek, akkor nehogy valaki engem félreértsen. Ezt most ilyen 49 nappal a választások előtt el kell mondanom, ne haragudjatok. Nem arról beszélek, hogy kire kell igent mondani, és kire kell nemet mondani a következő politikai választásokon. Nem erről beszélek. Nem arról beszélek, hogy bizony nem szabad a bal liberális kompániát választani, mert ateisták. Még ha akad is köztük ákeresztjén, az országot a földi pokolba fogják vezetni, és azután az örök pokolra. Nem erről beszélek, és nem is arról beszélek, hogy a jobboldali pártokra kellene nekünk szavazni, mert ott aztán lépten nyomon igaz keresztjének beütközünk, akik majd a földi mennyországba és az örök életre vezetnek minket. Nem erről beszélek. Nem politikáról beszélek, hanem Jézus nyomán arról beszélek, hogy ha valaki baloldali vagy jobboldali, annak választania kell, Nem Orbán Viktor meg Gyurcsány között, hanem Jézus és az örök élet vagy a halál között és önmaga között. Választani kell. Mindegy, hogy valaki jobb vagy baloldali ember, és hogy hova szavaz. Mindegy, testvérek. A kérdés az, hogy maradok-e a széles úton tovább egy önistenítő, önimádó, önhit, önmegvalósító, magam körülforgó életben, vagy föladom ezt bűnbánattal, és odaadom a szívem Jézusnak, és az életemet is. Átmegyek a szoros kapun, és rátérek a keskeny ösvényre, és elkezdek ott csetleni, botlani, de elindulok Jézus követése útján. Ez a kérdés. Testvérek, nem a DK-ba kell belépni, és nem a Fideszbe kell belépni, mert egyik se az üdbevezető út. Ők jelen pillanatban a széles úton működő politikai pártok. Nem. Az üdvbe egyetlen út vezet, a harmadik, az Úr Jézus Krisztus, aki föntartotta magának ezt az egyedüli, exkluzív jogot. Én vagyok a szoros kapu, és rajtam keresztül juttok az üdvösségbe, és sehogy máshogy. Aztán, ha majd Jézus mellett döntünk, Jézus mellett elszánjuk magunkat, és a szívünket nekiadjuk, testvérek, akkor majd el fogjuk tudni dönteni szájbarágás nélkül, hogy amikor politikai választás jön, akkor hova kell szavaznunk. Hogy kire bízzuk a hatalmat önmagunk, a családunk, a népünk, a nemzetünk fölött, olyanokra, akik esküdt ellenségei Jézusnak, vagy akik legalább valamilyen szinten védik a Jézusi értékeket. De nem ez a létfontosságú, a mindent megelőző, testvérek, a mindent felülíró létfontosságú kérdés, az örök boldogságunk vagy boldogtalanságunk kérdése. Legyek lelkész, politikus, munkás, értelmiségi, fiatal vagy nyugdíjas, a kérdés, az egzisztenciális kérdés, hogy maradok a széles úton, ahova születtem, és ami vezet a pokolba, nagy sokasággal együtt, vagy Jézus mellé állok, és a kevesekkel tartok a menny felé. Eljön a pillanat, amikor abszolút mindegy, hogy valaki jobboldali volt, vagy baloldali. És ez már az a pillanat. Jézus mellett döntök, vagy nem. És egy dolgot mondok még egészen lezárva a mai gondolatmenetünket, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy menjetek be a szoros kapun, akkor ez a felszólítása mindenkinek szólt, aki hallotta, de úgy, hogy minden egyes hallgatójához szólt. Minden egyes hallgatójához. Így vette is. Nem elbújunk itt a gyülekezetben, mert vagyunk százan, aztán akkor... Ez hozzád szól, és hozzám is szól. Menj be a szoros kapun. Ez nem egy közösségi ügy, együtt nem lehet bemenni. Csak egyénileg lehet be. Annyira szűk a kapu, csak egy ember fél be rajta. Te vagy én. A bűneink terhét lerakva. Kezdhetünk újat kegyelemből. Mindenki, testvérek, maga kell, hogy ebbe döntsön. Ha Jézus életét vizsgáljuk, már pedig vizsgáljuk, akkor látjátok, hogy Jézushoz jöttek mindenféle emberek, jöttek ilyen leprások, jöttek vakok, akik egyedül érték végig azt a szerencsétlen helyzetet, amiben belejutottak, és utána egyedül álltak oda Jézus elé, és kérték. A vak Bartimeus, könyörülj rajta. Nem az összes vakon, rajtam, mert az összes vakon is könyörülhetsz, de rajtam könyörülj most. Amikor Jézus ott állt Lévi előtt a múlt vasárnap istentiszteletünkön, akkor neki szólt, kövess engem, hívta az összes vámszedőket, de te is gyere, Lévi. Gyere, Lévi, kövess engem. És ott állt, és neki kellett eldöntenie magának. Milyen magányos ember volt, de most Jézus őt hívta. És akinek volt a kérdés, ott volt Nikodémus, őróla is beszéltünk. Jön a kérdésével Jézushoz. Nem egy sokaság jön, nem a farizeusok nemes társaságának, vagy a Sanhedrin megbízásából jön, hanem a maga nevébe jön. A maga nevébe, személyesen jön Jézushoz a kérdésével, és Jézus foglalkozik vele, és válaszol neki. Vagyis, na, azt akarom csak mondani, hogy ez egy végtelenül egyéni dolog, olyan, mint a meghalás. Ugye szokták mondani, hogy meghalnod is egyedül kell, ott nem lesz más, csak te, meg a halál. Aztán az Úr. De ha az Úr ott lesz, igen.
de ez is egy ilyen hasonló helyzet. Hogy az ember itt meg kell ragadjon minket a személyesen a Krisztus szava. Menj be a szoros kapun. Te menj be. Ne törődj másokkal, hogy azok nem mennek be. Mindegy. Te menj be. Veled beszélek, hozzád szólok. Mintha csak ketten lennétek a világon, és határoznod kell, hogy hiszek benne, vagy nem. Hát ő azt mondja nekünk, mindezek után nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy csöndességgel és nagyon nagy hatalommal, akinek van füle a hallásra, hallja, menjetek be a szoros kapun. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy tanítottál. Köszönjük néked, hogy a tanításaid azok nem avulnak el. Elteltek már évezredek azóta, hogy elmondtad ezeket a mondatokat, és ma is ugyanolyan igazak és időszerűek, mint akkor voltak. És ma is ugyanúgy megszólítasz bennünket. Látod, hogy mindnyáján a széles útra születtünk, és a pokol felé tartunk. Lehet, hogy nem látjuk még, de az a végállomás. És köszönjük néked, hogy mégis megszólítasz minket, mert nem akarod, hogy elveszünk. És azt mondod, hogy itt vagyok. Én vagyok a szűk, a szoros kapu. Bízál bennem, és kövess engem. És köszönjük néked, hogy itt útelágazásnál vagyunk. Áttérhetünk benned híve, magunkat rád bízva, áldott megváltunk, áldott urunk. Áttérhetünk a keskeny ösvényre. Az akaratod által szabályozott, az ige által szabályozott igazi keresztény életre. Kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy ezt a döntést, elhatározást, hitbeli lépést nevezzük, ahogy akarjuk. Segíts, hogy ezt meghozhassuk. Ma vagy holnap, de minél előbb. Kérünk, hogy munkálkodj a szívünkben, szent lelked erejével, hogy igen mondhassunk. Köszönjük néked, hogy nem a környezetünkre kell nézni, nem is az eddigi életutunkra. Nem kell egyáltalán ezzel foglalkozni, hanem rád tekinthetünk, aki mindenkinél, mindennél jobban szeretsz minket, és meghaltál értünk a kereszten, de legyőzted a halált. Aki minden hatalom menjen és földön, aki magad vagy az igazság, a szeretet, a jóság, minden tökéletesség, és aki jót akarsz nekünk, segíts, hogy rád nézve ne menjünk tovább a széles úton, hanem átadjuk neked a szívünket, életünket. Köszönjük néked, hogy ma így tanítgattál bennünket. Kérünk, beszélj még velünk ezekről a dolgokról, hadd gondolkozzunk még ezekről, és hadd engedjünk a te személyes hívásodnak, ami mindnyájunkhoz szól. Köszönjük néked most, hogy együtt lehettünk, és most fölemeljük a mi szívünket hozzád azért, hogy áld meg a mi gyülekezetünket. Áld meg az egészségeseket és a betegeket. Látod, hogy vannak köztünk, akik gyengélkednek, szenvednek, családjaik is olyan nehéz helyzetben vannak. Vigasztald, bátorítsd őket, és gyógyító szereteteddel vedd őket körül. Látod azt is, hogy vannak köztünk gyászoló testvéreink, akik az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak szerettük földi hanvai mellett, és kellett végső búcsút vegyenek tőlük. Olyan nehéz dolog ez, annyi szép emlék, és olyan nehéz, hogy valaki nincs itt, aki éveken, évtizedeken keresztül itt volt. Már nem tudunk vele szólni, nem tudjuk meghallgatni, nem tudjuk szeretni. Kérünk, hogy ezt a két családot is te vigasztald, te erősítsd. Légy velük, és segítsd őket, hogy beléd kapaszkodva élhessék az életüket. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk a mi nemzetünket. Látod, hogy hömpölyög ez a nemzet is más nemzetekkel együtt a széles úton. Megegyeztünk abban talán, hogy az istentelenség útját járjuk. Kérünk, hogy könyörülj meg ezen a nemzeten, ami nem magyar hazánkon. Add meg, hogy felé tudjunk fordulni, és vele tudjunk új életet kezdeni, Jézusunk. Egy igazi keresztény életet. Nem másra van szükségünk, rád van szükségünk. Te vagy, aki föl tudsz minket karolni. Kérünk téged arra, hogy adjál bölcsességet a mi nemzetünknek a választásokon is. Hogy ne gonosz emberekre szavazzunk, akik lábbal tiporják mindazt, ami szent, hanem segíts azok felé fordulnunk, akik között vannak, akik nem ilyenek, akik eddig is sok mindent letettek az asztalra. Kérünk téged arra, hogy adj bölcsességet a mi népünknek jól választani. Imádkozunk hozzád, hogy tekints rejánk, és hallgass meg a mi sóhajtásainkban, a mi imádságainkban most is irgalmasan és kegyelmesen, akaratod szerint. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Együttérző szívvel hirdetem a testvéreknek, hogy két halottunk is volt az elmúlt héten. Először Magyar Mihályné született Seidel Erzsébettől búcsúztunk február 8-án 13 órakor a kisteleki temetőben. Lányának és családjának, az egész rokonságnak Istenünk bőséges vigasztalását kívánjuk. Ugyanígy búcsúztunk dr. Dózsa Józsefnétől született Gábor Erzsébet. Február 11-én, pénteken 11 órakor volt a temetése, itt Szegeden a belvárosi temetőben. Fiának és családjának, itt is a közeli és távoli rokonságnak, ami Urunk vigasztalását, békességét kívánjuk további életútjukon. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időbe tartjuk a heti alkalmainkat. Kedden bibliaórát tartunk, de a bibliaóra keretében bibliaiskolánk van. Akik jönnek, azok a Mózes első könyvét olvassák végig, de most különösen a Mózes első könyvének harmadik részére, a bűneset történetére fogunk majd koncentrálni. Jelzem a testvéreknek, hogy a presbiter testvéreknek, hogy jövő héten, 16-án, ez szerda, presbiteri gyűlést tartunk, ahol a kisteleki ügyekről kell beszélnünk. Az ottani kihelyezett segédlelkészünket is meghallgatnánk, illetve, ami még annál is fontosabb, február 27-én lesz a kisteleki templomnak az alapkőletétele, és hát ennek a körülményeiről kellene beszélnünk. Ezt már most is jelzem a kedves gyülekezeti tagoknak, hogy tehát február 27-én, a hónap utolsó vasárnapján, délután 15 órakor lesz majd ez az alapkőletétel kisteleken, tehát vasárnap 15 órakor, és aki szeretne oda majd kijönni, de nincs autója, az jelezze, hogy én szívesen kimennék, és akkor aki meg autóval jön, az is jelentkezzen nálam, hogy tudjam, hogy akkor van pár autó is, ahova betehetünk azt, akinek nincsen autója, és ki tudjuk fuvarozni. A presbiter testvérekre mindenképpen számítunk, mert nekünk ott rituális szerepünk van, koppintanunk kell majd a kalapáccsal, ugyanúgy, ahogy itt is a mi templomunk alapkőletételénél tettük, egy ige kíséretében. Úgyhogy a presbiter testvéreket mindenképpen várom, de ismétlem, aki autóval jön, vagy nincs autója, de jönne, mindenki jelentkezzen nálam, és akkor fölírjuk ezeket az adatokat. Nagy örömmel és nagy hálával készülődhetünk erre az alkalomra. Egy kicsit visszajövök az időben, mert jövő héten 19-én, ez szombat lesz, jövő hét szombaton 19-én, 9 órakor itt a gyülekezetünkben lesz ez a gyógyászati segédeszközöket gyártó cégnek a fogadása. Tehát ide jöhetnek majd a testvérek, akik már jelentkeztek, és több mint 10 jelentkeztek mindenféle kötőkre, meg cipőkre, meg nem tudom, támaszokra. jöjjenek a testvérek, sőt, még hozhatnak is magukkal esetleg családtagot, vagy bárkit, akinek ilyen segédeszközre van szüksége, ingyen fognak hozzájutni mindazok, akik jönnek, erről biztosítottak engem, mert a társadalom biztosítás fizeti ezt az akciót. Tehát egy kicsit így egyszerűbb ennek a cégnek, akit egy kicsit megrendített ez az egész járványhelyzet, hogy egy picit, na, kicsit segítsünk nekik, magyarok, gyülekezeti tagjaink rokonsága, segítsünk nekik egy kicsit ezzel. Tehát jöjjenek a testvérek, és szombaton 9 órakor itt elvégzik a szükséges felméréseket. Nyitva lesz az ajtó, bejöhetnek, maszkkal intézhetik ezt a dolgot a testvérek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.